Hálát adunk, drága mennyei atyánk, hogy összegyülekezhettünk a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében, aki itt van közöttünk. Köszöntjük a drága szent szellemet, és hálát adunk, hogy bekapcsolta az ajándékokat. És ebben a pillanatban is gyógyulások folynak a testekben, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, drága szent szellem, a szabadító munkádat. Hálát adunk, hogy te megeleveníted a halandó testünket. Köszönjük neked, hogy életet lehelsz a romló testbe. Megújítod a testeket a Jézus nevében. És hálát adunk, Uram, hogy hirdethetjük az örömhírt, hirdethetjük a teljes evangéliumot. Mert az igazság megismerése az, ami szabadokká tesz mindannyiunkat. Köszönjük a drága szent ígédet, amit a szánkba adtál, ami sziklazúzó pöröly, lerontja a problémákat, megszünteti az akadályokat, az udzárakat a Jézus nevében. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget menjen és földön. Hálát adunk, Uram, az épülésekért, a növekedésért szellemben, hogy mind jobban a krisztusi győzelemben tudjunk járni. Köszönjük a te békességedet. Köszönjük, Uram, az áldások teljességét, amit elkészítettél a mai napra. És hálát adunk a növekedő kegyelmedért, és azért, hogy élvezhetjük ennek az előnyeit. Köszönjük az imáink meghallgatását és megválaszolását, és hálát adunk, Atyám, hogy ezek mind valóságba jönnek a hitünk alapján, mert mi Jézus nevében kérünk tőled, és a most hitben működünk, hogy veled egy hullámhosszon legyünk a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és említsd meg neki, hogy a szellem megelevenít. Halleluja! Szívből örülünk, hogy itt vagytok. Megjelent a kis újságunk. Első oldalon az éveinknek a száma. Meddig szól a garancia, a testünknek a garanciája. Veheti-e az ember a bátorságot, hogy ezt az időt önhatalmulva azt mondja, hogy nekem elég most a 65 év, és befejeztem. Hát akkor az ellentétes azzal, amit az Úr elrendelt. És ott azt a képet jól megnézitek, az a középső faragott alak, az a Matuzsálem, aki 969 évet élt. Következő oldalon van a áldásözönnek a következő része, miként profitál az adakozás. A bizonyságok között található egy gyógyulás bizonyság, és van egy olyan bizonyság, hogy Krisztus teste milyen ütemben és milyen erőteljesen növekszik, itt számadatokkal is alátámasztva. A hátoldalon, amit szeretnék kiemelni, egyrészt ott van a profécia, ami elhangzott Ságváron, május 21-én. Küldetésünket is azért mindenki tudja, de egy kis megerősítésnek nem árt. Viszont az üdvösség ima egy picit rövidebb át van alakítva, mert most muszáj volt, mert ennyi volt a hely. De lehet, hogy így is hagyom. Vegyetek ám nyugodtan, ha kell még, mert van itt. Egyébként a megerősítésre mindenkinek szüksége van. Én is szoktam megerősítést kérni az előjáróimtól, hogy jól értelmezem-e a bizonyos igerészeket. És ha nektek is van ilyen kérdőjel, akkor nyugodtan írjatok, vagy kérdezzetek, mert mindannyiunknak szükséges. Akkor is, hogyha jóton megyünk, hogy na, ezen tovább bátran. Aztán, hogyha az árok szélére kerülünk, onnan döcögősebb az út, ugye? Az árok partjától döcögősebb az út. Halleluja. Elérkeztünk a Jézus neve sorozat 11. részéhez. Lassan közeledik a vége. Mai tanításunk címe Gyógyulás a névben. Hálát adunk a drága Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat. Vesetájékon van munkálkodás, sarokban, a nyak egy bizonyos pontján, fül alatti részen, lábfejnek a felső része, és a lábszár alsó részén, tehát a boka fölötti részen. Ennyit mutatott egyelőre az Úr, és hiszük, hogy még jönnek további területek, ahol szabadulások és áttörések jönnek. Az a Balatonföldvári bizonyság, akinek a keze, az ujjai nem nyíltak ki, egy éves kora óta van így, mert valami lefúrázás vagy valami égési sérülés érte, és nem tudta kinyújtani. Most képzeljétek el, hogy ez milyen természetfeletti munka, hogy az a bőr, illetve az inak, azok mind helyreálltak egy pillanatban. Ilyen hatalmas a munkát az Úr. Tehát gyógyulás a névben. Két évezrede van egy kincstárunk, de sajnos a legtöbb keresztény ezt nem tudja. Nagyon sokan úgy vélik, hogy Jézus nevét azért kaptuk csupán, hogy imádjuk és dicsérjük az Urat. De ugye tudjuk, hogy sokkal többről van szó. A valódi célja, amire kaptuk, hogy használjuk a nevet. Élvezzük ennek az előnyét. Gyógyulás van a névben. Csak két igével hagytam azt alá. Az én nevemben kézrátétellel imádkoznak és meggyógyulnak a betegek. Írja a Márk evangéliumban, ugye 16-os fejezet, 17-18-as verse. A másik igehely pedig az, amikor elhangzott a parancsszó, hogy a Jézus nevében kelj fel és járj. És a sánta, a béna fölállt és járt. Ez az apostolok cselekedetei 3-6-ban található, otthon utána nézhettek. Mindkét esetben a név volt használatban. Következő alcímünk a teljes üdvösség. És állapozunk az apostolok cselekedetei 4.12-höz. Az üdvösség szó a görögben a szótéria. És bizony Jézus nevében üdvösség van, rögtön meg fogjuk látni, hogy felolvassuk ezt a verset.
És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Tehát nem is adatott más név, ami által üdvözülhetünk. Az üdvösség nem csak a bűneltörlést és az újjászületést jelenti. Mert hogyha valaki csak ebben a szűk szegmensben gondolkodik, ezzel lekorlátozza Istent. Az üdvösség az evangéliumnak egy nagyon nagy gyűjtőszava. Magába foglalja a megváltásnak valamennyi mozzanatát. Lapozzunk el a Római Levél 1.16-hoz.
Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.
Amen. Tehát minden hívőnek üdvösségére. Ez az evangélium. A Scofield féle hivatkozás a következőképpen taglalja az üdvösség szónak az értelmét. És ez a héber és a görög nyelvben is ugyanazt jelenti. Szabadulás, biztonság, megőrzés, gyógyulás, épség. Ennyi mindent jelent az üdvösség. Pontosabban egyben ezeket is jelenti. Most ezt az igeverset elolvasom úgy, hogy behelyettesítem az üdvösség szó helyére ezeket a fogalmakat. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek szabadulására, biztonságára, megőrzésére, gyógyulására, épségére. Mennyivel többet jelent így? Amikor az üdvösségről beszél az ige, akkor sokkal többet mond, mint amit a hívők általában fel tudnak fogni ebből. A Krisztus evangéliuma az nem más, mint Istennek a szabadító ereje, Istennek a biztonságot nyújtó ereje, Istennek a megőrző ereje, Istennek az épséget biztosító ereje, továbbá Istennek a gyógyító ereje. A felolvasott ige rész tehát nem csak az újjászületésről szól, hanem a testi gyógyulásról is. Mert, ahogy olvastuk, hogy egyedül Jézus nevében van üdvösség, és az üdvösség szó a gyógyulást is jelenti. Tehát egyedül Jézus nevében lehet újjászületni, egyedül Jézus nevében lehet meggyógyulni. Halleluja! Következő alcímünk a gyógyulás a megváltásban. Ézsaiás 53:4-5-höz lapozzunk el, és a klasszikus gyógyulásos igéket átvesszük.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozzá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Amen. Tehát itt a testünk gyógyulásáról van szó, ami az evangéliumnak a szerves része. Azt általában tudják a keresztények, a vallásos körökben is, hogy az Úr Jézus megváltott a bűntől. De a bűneinken túl az Úr átvállalta az erőtlenségünket, átvállalta a betegségünket. Most olvastuk. Menjünk tovább a Máté 8.17-hez. Isten a megváltás részeként elkészítette számunkra a gyógyulást Krisztusban. Máté 8.17.
Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott, így szólván. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
Amen. És nézzük tovább az 1 Péter 2.24-et. Mert mi a szent sebek által elnyertük a gyógyulást, és a név által válik valósággá. Ugyanis hálát adunk az Úrnak a megtört testéért, mert ezáltal nyertük el a gyógyulásunkat. És erre emlékezünk az Úrvacsora keretében is. 1 Péter 2.24.
aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Amen. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez múlt idő. Az ár kifizetése megtörtént. Nekünk csak birtokba kell venni azt, ami jogosan hozzánk tartozik. Azt mondja az ige, hogy Jézus nevében a betegekre tesszük a kezeinket, ők meggyógyulnak. Az imádkozónak abban kell kiárasztani a hitét, hogy a Szent Szellem ereje, ami benne van, ez ki fog áradni a másik testvérnek a testébe. És aki kéri az imát, aki fogadja az imát, annak pedig abban kell a hitét kiárasztania, hogy a kenet az ő testébe behatol, és a kenet, ahogy mondja az írás, megtöri az igát. A problémát, a fájdalmat, a rendellenes működéseket, és a testből kivezeti. Miért történhet az, hogy betegekre tesszük kezeinket, és azok meggyógyulnak? És megint csak a földvári kép jön elém, hogy milyen csodálatos volt az Úr munkája. Azért, mert a gyógyulás a miénk. Törvényesen hozzánk tartozik. A vallásos emberekben sajnos előítéleteket neveltek, és így nincs elvárásuk. Mert vagy méltatlannak érzik magukat, vagy kárhoztatják magukat különböző dolgokért. Éppen ma futottam bele abba az igébe, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Tehát a méltatlanság érzés. De mi kegyelemből méltók vagyunk elvenni azokat az ajándékokat, a teljes körű megváltást, amiért az Úr Jézus kifizette az árat. A név ma is ugyanazt megteszi, mint valaha. Tehát semmivel sem kevesebb. Nincs kisebb ereje, mert elmúlott 2 évezred. Az üdvösségen túl a gyógyulásban is oly természetességgel kellene hinni, mint a bűn eltörlésben. Én úgy emlékszem vissza a gyerekkoromban, ahogy tanultuk a hittanórán, hogy hát a bűn az el van törölve. De már az igének a másik fele, hogy a betegség és a fájdalom is el lett hordozva, erről nem hallottunk. Pedig most olvastuk az Ézsaiásban. Egy igevers tartalmazza mind a két dolgot. Ha az igének az egyik fele igaz, akkor a másik fele miért ne lenne igaz? Akkor a másik fele is épp úgy igaz. A bűnök eltörlése. Fülben munkál az Úr. Jézus megoldotta a bűn problémát. Olyan egyszerű módon, hogy magára vállalta. Az Atya pedig ráhelyezte az emberiség bűnét, a világ bűnét. Ő pedig engedelmesen elhordozta. Aki ezt hiszi, megvallja, elfogadja Jézust élete urának és megváltójának, az újjászületik, új teremtményé válik Krisztusban. 2 Korintus 5.17 a következő igénk. Nem tudom, kinek született mostanában a legutóbb unokája. Egy csecsemőnek van-e múltja? Nincs. Egy csecsemőnek nincs múltja. Miért? Olvassuk el az 2 Korintus 5.17-ben.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Nincs múltja. Egy Krisztusban megszületett hívőnek nincs múltja. Úgy, mint egy csecsemőnek sincs múltja. A görög az elmúlni szóra azt is mondja, hogy elhalad és figyelmen kívül hagy. Tehát a múlt az valahol van mögöttünk, de mi tovább haladunk. És figyelmen kívül hagyjuk, amit esetleg ugye a visszapillantó tükörben láthatnánk. Ézsaiás 43.25 gyönyörűen ír arról, hogy Isten nem emlékezik meg a bűnre. Ézsaiás 43.25.
Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg.
Tehát törlés, és nincs visszafelé kacsintása visszapillantó tükörben. És olvassuk hozzá még el a Mikaiás 7:19-et.
Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket.
Halleluja! Az jó mélyen van. Ugye? Ezt úgy is szokták mondani, hogy Isten a feledés tengerébe veti a múltunkat, a bűnt, és egy óriási tábla figyelmeztet a halászati tilalomra, hogy ne szedd elő, ne ásd ki, ne horgászd ki, mert a múlton úgysem lehet változtatni. A jövőnkön lehet, a hit megvallásainkkal. Az evangelizációs alkalmon István mondott egy történetet a kiöntött borról. Aki hallgatta, emlékszik rá. Én élő példával szeretnék szolgálni. Édesapámmal történt meg. A telken van egy kevés szőlő, és ami megmaradt, abból bort szokott készíteni. És tudjátok, amikor forra bor, akkor nem lehet teletenni az edényt, a hordót vagy a demizsont, mert kell a hely a forrásnak. De olyan jó termés volt, hogy kevés volt az edénye, és a munkatársaktól kapott egy ötletet, hogy csináljon egy kotyogót. Mert akkor színig lehet tenni, és egy csövön a gáz ki van vezetve, tehát történt egy malőr, hogy egy szőlőszem eldugította a gáz kivezető csövet, és amikor lement a pincébe, és ehhez a dugóhoz hozzányúlt, úgy viselkedett, mint egy felrázott pezsgő. A bor fürdött a borban. Na most kétféleképpen lehet gondolkodni ilyen esetben, ugye, hogy hát elment a hordónak a háromnegyed része. Milyen kár az, mit lehetett volna csinálni, hány embert meg lehetett volna kínálni belőle. Lehet így is gondolkodni, de nincs értelme. Hogy az Istvánon keresztül szólt az Úr, hogy azon kell gondolkodni, hogy a megmaradtat mire tudjuk használni. Mennyi maradt, kit tudunk vele megkínálni, milyen értéket képvisel. Na most ezt a történetet át lehet vetíteni, és át is kell adaptálni olyan helyzetekre, amikor drága szentek valamilyen oknál fogva korlátozva vannak. Akár a mozgásukban, akár az időskoruk teszi őket ugye bekorlátozottá, vagy egészségi állapotuk, mert hallani néha azt, hogy sajnálkoznak, hogy hát bizony, amíg jobb karban voltam, addig mennyi mindent meg tudtam csinálni a ház körül, a kertben. De ez a gondolkodás egy meddő, egy gyümölcstelen gondolkodás. Azon viszont érdemes és kell gondolkodni, hogy a meglevő erőmmel hogyan tudom szolgálni az Urat. Mit tudok otthon elvégezni? Egy kis főzés, egy kis diótörés, és például az idősek nagyon jól be tudnának szállni egy ima mozgalomba, egy ima körbe, mert ahhoz csak ülni kell, és elővenni az imakönyvet. Tehát a gondolkodást előre kell vetíteni, és pozitív irányba, hogy mit lehet a megmaradt erőmmel még elvégezni Isten királysága számára. Ez egy nagyon jó példa egyébként. A szent vér volt az, ami eltörölte a bűnt. És az Ószövetség ellenére, az Új Szövetségben egyszer kellett ezt a véráldozatot bemutatni az Úr Jézusnak. És ez eltörölte a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában az összes bűnt, mert ha nem így lenne, akkor Jézusnak lehet, hogy holnap, ha valamit elkövetek, akkor ismét a keresztet kellene mennie? De nem kell, mert le van írva, hogy egyszer és mindenkorra elvégezte ezt a munkát. Viszont van a füstös képű, a senkiházi, aki próbál emlékeztetni mindannyiunkat a múltra, az elkövetett dolgokra. És ezzel távol akar tartani a név használatától. Hogy a név nem működjön olyan erőteljesen, mint ahogy szeretnénk. De igazából, amikor emlékeztet, ő csak régi fotókat mutat fel, hát valójában az az ember már nem létezik. Mert újjászületett, és a bűn eltöröltetett. Sokszor találni a fényképes dobozban olyan régi képet, hogy az ember magára se ismer. Tehát a képen valójában nem mi vagyunk, mert közben új teremtményekké váltunk Krisztusban. Tehát ez csak egy fénykép. Következő alcímünk, a szellem megelevenít. Lapozzunk a Róma 8:11-hez.
És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szelleme által.
Halleluja! Ez egy ígéretes ige. Ez mikorra vonatkozik? A mostani időkre, a földi sátorházunkra, a halálra képes testünkre, mert ez a test még halandó. Amikor megkapjuk a megdicsőült testet, akkor onnantól kezdve nem tud ez a test beteg lenni, és nem tud meghalni. Halleluja! És én nagyon hiszem, hogy ez egy közeli időpont lesz. Tegnapi alkalom végén az orvosházi pásztor tett egy bizonyságot édesanyjáról, hogy 78 éves korában rákból gyógyult meg, utolsó stádiumból, ha jól emlékszem, és most 94 éves, egyedül él, olyan jó karban van, és a két testvér ugye felváltva hétvégén látogatja őt. És szemüveg nélkül olvassa az örömhíradót. A testünk azért lehet a Szent Szellem temploma, ha ezen még nem gondolkodtatok el, mert egyrészt az emberi szellemnek a háza, másrészt pedig ezt a házat az Úr Jézus kitakarította az üdvösség pillanatában a Szent Vérrel. És a Szent Szellem csak egy kitakarított házba jön. Ezért fontos a sorrendiség, hogy először újjászületni, és utána a Szent Szellem keresztséget venni. Betöltekezni Szent Szellemmel. Amikor az embernek a saját szelleme kiköltözik a testből, akkor a Szent Szellem sem marad a testben. Itt egy párhuzamot lehet vélni, mert a démonok is testet keresnek, élő testet, hogy azon keresztül tudják kifejteni az ő munkájukat. De azt tudjuk, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába. Úgyhogy egy újjászületett keresztény szellemében nem lehet démon. A gonosz erők csak kívülről pisztergálhatják. Annak viszont nekünk ellen kell állni, és nincs olyan erő, aminek ne tudnánk ellenállni, mert a nagyobb lakik bennünk. Egyébként, amikor a saját szellemünk kiköltözik a testből, akkor angyalok jönnek érte. És egyik pásztortársam édesapja ezt látta is, és el is mondta, amikor bement a lánya, hogy lányom, csak óvatosan, már itt vannak. Ez már ugye a elköltözésének az utolsó pillanatában, utolsó óráiban lehetett, hogy csak óvatosan, már itt vannak. És az igéből tudjuk, hogy kik jöttek érte. Van révkalózunk, mert ugye a nagy folyók torkolatánál, a Duna deltában is ugye van révkalóz, mert gondolom az átonyok és egyéb problémás úttekervények miatt kell, aki ismeri a pontosan járható utat. Itt meg az angyalok ismerik, hogy irány fölfelé. A Szent Szellem bennünk lakozásának egyik célja, hogy meggyógyítson. A megelevenít szó jelenti azt is, hogy megtölt élettel. Illetve a Szent Szellem fel kell bennünk, és megtölt élettel. Amikor azt olvastuk az igében, hogy megelevenít az ő szelleme által, akkor ezt kibővítve úgy is mondhatjuk, hogy megelevenít bennünket, a Szent Szellem fel kell bennünk, és megtölt élettel. Ez sokkal jobban kifejezi a Szent Szellemnek a bennünk végzett munkáját. Aztán valamelyik imádságban az is benne van, hogy a Szent Szellem őrjáratot jár a testünk határain, és megújítja a halandó testünket. Mi a mi határunk? Hát a jobb oldalunk, meg a bal oldalunk. És ugye körbe jár, és nézi, hogy hol történt határsértés. Hol történt incidens a határon, ahol esetleg támadást kapott a testünk. Kenneth Hagennek van egy bizonysága. Ezt fogom megosztani most veletek. Kenneth Hagen magáról is elmondja, hogy a halál nem egyszer megkísértette őt. Egyik esetben túlhajszolta magát, és egy kisebb fajta szívrohamot kapott. Vége volt az alkalomnak, bementek a lelkészlakba, vele volt egy evangélista, és amikor ő ezt a kis szívrohamot úgymond megkapta, akkor ő feküdt, de az evangélista a kezét rátette. És érezte, hogy nincs szívverése. Megállt a szíve Hagennek. De a következő pillanatban Hagen felpattant, pontosabban a Szent Szellem felkelt benne, Hagen felállt, és kétszer végig járta a lakást. Mindez alatt az evangélista keze rajta volt, és érezte, hogy a szíve nem dobog. És amikor harmadszor elindult a lakást végigjárni, akkor Istennek tett egy fogadást, hogy a testét nem hajszolja többet túl, nem terheli túl, mert ez igazából halálos is lehet. És akkor elindult a szíve, és tökéletesen vert. Pásztortársaink közül is volt egy-két olyan, aki túlterhelte magát, és idő előtt elköltözött. Hagen, mi történt? A Szent Szellem megelevenítette, lábra állította, és arra késztette, hogy járkáljon. És nem volt szívverése. És amikor a Szent Szellem megelevenítette, valójában élet ömlött végig az egész testében. Tehát a Szent Szellem egyik szolgálatát látjuk ebben a példában, ebben a történetben, ebben az esetben. Egyik alkalommal az Úr szólt Hagen szívéhez, hogy nem azért helyezte Krisztus testébe a gyógyításuk ajándékait és Jézus nevét az Úr, hogy Krisztus teste önmagát gyógyítsa vele, hanem a világ gyógyuljon, és a gyógyulások által pedig megnyerje az elveszetteket. És ez történt többek között most legutóbb Földváron is. Az alkalom elején mondtam azt, ugye, hogy most olyan időszak van, hogy az Úrtól lehet hallani. Tiszta a légtér. Többször följött a szívemben, hogy a következő evangelizációs alkalmat nem biztos, hogy Ságváron tartjuk. Valamelyik környező településen. Mert most a legutóbbi helyi evangelizációs alkalom az magunkért szólt. És egy gyülekezetnek nem volna szabad úgymond belterjesnek lenni, hogy csak magunkért. Kifelé kellene szolgálni erősen. Folytassuk. Kenyon úgy vélekedik, hogy a Szent Szellem többek között azért lakozik bennünk, hogy megszabadítson a folyton ránk akaszkodó betegségektől. És amikor ezt megértjük, nem fogunk külön hitet gyakorolni a gyógyulásra, hanem tényként tudomásul vesszük, hogy alapvető szükségletként a gyógyulás az isteni program része. Gondolok itt a megváltási programra, a kegyelmi programra. És egyszerűen elfogadjuk azt, ami a miénk. Mert ez ott van a széfben. Nekünk csak a megfelelő kulcsot kell megtalálni hozzá, és birtokba venni. Efézusi levél, második fejezetéhez lapozunk. És kezdjük az első verssel. Itt újra előjön ez a megelevenít szó, ami ugye azt jelenti, hogy megtölt élettel. Efézus 2-ben az egyes vers.
Titeket is megelevenített, akik voltak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.
És az 5-6-os verset folytassuk.
Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Amen. Tehát ismét itt van ez a megelevenítés. Mi nem csak meghaltunk Krisztussal, hanem meg is elevenedtünk ő vele. És nem kell ezt még egyszer megismételni. Ez egyszer és mindenkorra szól. A megváltás teljes. A megváltás bevégzett. Nem lehet mit hozzátenni. Sem ember részéről. Főképpen nem ember részéről. És az Úr Jézus részéről sem. Mert ez egy teljes, bevégzett megváltás. Ami azt jelenti, hogy feltámadtunk az élet teljességében. Kenyon egy párhuzamot von, azt mondja a Biblia, hogy a bűntől szabadok vagyunk. A Krisztusban nincs kárhoztatásunk. Akkor ez miért nem igaz ugyanígy a betegségre is? Hogy szabaddá tétettünk a betegségtől. Olvastuk az Ézsaiás 53-ban, hogy nem csak a bűnt, hanem a betegséget, a fájdalmat, minden kórt az Úr Jézus magára vett és elhordozott. Elhordozta arra a helyre, ahova nekünk kellett volna menni, és hálát adunk az Úr Jézusnak, hogy a bűnért járó ítélet és annak a következménye nem bennünket sújt. Az átok nem bennünket sújt, hanem azt a helyet, ahova ő elhordozta, és ez nem más, mint a pokol. A betegségnek nincs joga ránk akaszkodni. A sátánnak nincs joga ránk helyezni egy kórt. Egyetlen kórt. És ugyanúgy kell elbánni a betegséggel is, mint a bűnnel. Hogy el van törölve. Hatályon kívül van helyezve. Kenneth Hagin sem mondhatja el magáról azt, hogy az ördög nem támadta. Néha úgy gondolják a újjászületett keresztények, hogy most mi Krisztusban vagyunk, és piros szőnyeg, és minden happy, és semmiféle gáncsoskodás nem történik. Ez nem így van, mert azt mondja a Biblia, hogy az evilág ura a sátán, aki próbál keresztbe tenni, ha más nem egy szalmaszálat. Hagint is támadta, és többször jött a testére betegség tünet. De a napnak a végére ő mindig újra egészséges volt. Lerázta magáról, nem fogadta be, és a Szent Szellem megelevenítette. Van itt egy imádság, amit mondjunk el együtt, jó? Hagin ezt szokta használni. Sátán, a betegséget, a fájdalmat, Jézus elhordozta a testén.
Jézus elhordozta a testén.
Nincs jogod, hogy a fényképükkel ijeszgess. Pakolj össze. És tűnj el az életemből. A Jézus nevében. Nem vagyok hajlandó. Elfogadni a hazug tüneteket. És a fájdalmakat. A Jézus nevében szabad vagyok. Amen. Ezt is lehet használni. Sokan tudatlanságból, vagy a helytelen szavaikkal elfogadják a betegséget, befogadják a betegséget, és ez nagy hiba. Holnapra úgyis influenzás leszek, mert a buszon valaki rám tüsszentett. Meg lesz néki, amit mondott, ugye? A görögben és a héberben a hordozni azt jelenti, ugye, hogy az Úr Jézus elhordozta a betegségeinket, fájdalmainkat, a bűnt, azt jelenti, hogy elmozdítani, és bizonyos távolságra eltávolítani. Tehát a betegség ugyanúgy, ahogy a bűn, távol van. A bűn hol van? A tenger mélyén. A feledés tengerének a mélyén. Akkor ugyanilyen távolságra van a betegség is. Természetesen a sátán próbálkozhat, és a múlt heti tanításban volt talán az, hogy keresik itt elnyeljen. Rajtunk múlik, a hívőn múlik, hogy elfogadja vagy visszautasítja. Igen, a múlt heti pesti tanításban volt, hogy az ördög keresi, kit elnyeljen, és igazából azt keresi, aki a félelem alapján cselekszik. Aki reagál a félelemre, mert ezzel ajtót hagy az ellenség számára. Kenyonnak van egy mély megállapítása. Ugyanúgy nem kell hordozni a betegséget, mint a szellemi természetünkben a megbocsátatlan bűnt. Egyiket sem kell hordozni. Ez el van hordozva, el van távolítva. Egy távolságra el lett távolítva tőlünk. Halleluja. Mivel gyógyulásról szóltunk, egyenesen rátérünk az imádságra, a közös imádságra, és utána pedig a gyógyító sor következik. És imádkozunk értetek. És segítünk abban, hogy az áldásokat el tudjátok venni, ami hozzátok tartoznak. Használd ki a szellem megelevenítő munkáját az életedben, a Jézus Krisztus szent nevében, és csodák fognak történni. Használd ki a szellem megelevenítő és megújító munkáját az életetekben, használd ennek a lehetőségét a Jézus nevében. Használd ki a Szent Szellem megújító és megelevenítő munkáját a Jézus Krisztus szent nevében, élj ezzel a lehetőséggel. Használd ki, használjátok ki a szellem megújító munkáját, a helyreállító munkáját a Jézus nevében. Tedd a kezedet a családodra a Jézus nevében, hogy a kenet áradjon és munkálkodjon. Jézus Krisztus szent nevében használd ki a Szent Szellem megújító és megelevenítő munkáját. Áradj kenetedben a testben, és munkálkodj a Jézus nevében, hogy a test olyan tökéletes épségben működjön, ahogy az Atya megteremtette. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Jézus nevében. Amen. A hit cselekedete alapján Jézus nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk a megelevenítő szellemet, Isten természet feletti erejét. Áradkenet, áradkenet, áradkenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Uram, hogy az ige alapján tudjuk, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, eljut a ti otthonaitokba, és amikor a beteg testekhez hittel hozzáérintitek, akkor a kenet kilép a szövetekből, beárad a testbe, árad, árad, őrjáratot jár a testek határain, és megújítja a halandó testeket a Jézus Krisztus szent nevében. Kenet képessége az, hogy megtörje az igát, megtörje a problémákat, és elsöpörje, eltakarítsa az útból a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szent egészséget hoztál nekünk a megtört tested által. Köszönjük, hogy kifizetted a szabadulásunk árát. Téged magasztalunk és téged dicsérünk mindezért az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Halleluja. Van még egy kis nossi. Múlt vasárnapi tanítás összefoglalójaként szeretném elmondani, hogy az ismeret hiánya harmadik része hangzott el, és egy párhuzamot vont az előjárónk Noé ideje és a mostani idők között, hogy egyeseknél a túlzott gyarapodás volt fellelhető akkor is és ma is, illetve az elferdült világ, a perverzió szót használta. Ezek a jelek arra utalnak, hogy nagyon közel van a megpróbáltatás. Nem a mi megpróbáltatásunk, mert az Úr Jézus bennünket ugye kiragad és röppentyű utca, hanem akik itt maradnak. Aztán az Úr eszembe hozta, hogy a Jesse beszámolójának a második része végén ott is van egy döbbenetes megállapítás. A gyermekgyilkosságok. Hogy ez is egy jel arra, hogy Isten fog valamit lépni, az Úr meg fog jelenni. Amikor a fáraó gyermekeket gyilkolt, elküldte Mózest. Amikor Herodes gyermekeket gyilkolt, elküldte Jézust. A mostani gyermekgyilkosságok pedig ugye az abortuszban merülnek ki, többségében. Úgyhogy ez is egy jel arra, hogy valami fog történni hamarosan. Isten királysága itt a földön egy kormányzást jelent. És nekünk ebben a működési rendszerben élni kellene, mind jobban élni kellene. A szellemi birodalom sokkal, de sokkal valóságosabb, mint a fizikai birodalom. Egyébként olvasható a Bibliában, hogy a fizikai világ a szellemi világnak a képmása. És ezt a halandó ember nem tudja. Nem tudja bevenni. Tehát a fizikai világ az egy másolata a szellemi világnak, a mennynek. Csak az ádámi bukáskor az eredeti teremtés tönkrement. Tönkrement, mert e világ ura a sátán. És a teremtést próbálta, és a napjainkban is próbálja aláásni, meggyengíteni, elferdíteni, eltorzítani. És tudjátok, meddig láthatták az emberek a teremtésnek az eredeti állapotát? A bukásig. Ott még az eredeti állapotban volt minden. Ne felejtsük el, hogy Jézus is foglalkozott a szellemi birodalomnak a dolgaival, mert amikor imádkozott, hogy a betegek gyógyuljanak meg, akkor a sötét erőkhöz szólt, a démonokhoz szólt, megdorgálta őket, elparancsolta őket. És igazából, hogy mi is tudjunk foglalkozni a szellemi birodalom dolgaival, bennünket, újjászületett hívőket felruházott azzal, hogy Jézus nevében tudjunk rendeletet hozni, parancsolni, utasítani, és ehhez hasonló. Tehát, hogy győztes hithuszárként tudjunk élni. A kísértés nem lehet akkora, hogy ne tudnál ellenállni. És ezzel az ellenállással lehet bezárni az ajtót az ellenség előtt. Mert ismétlem magamat, az ellenség azt keresi, akit elnyelhet. És ez nem más, mint aki a félelem alapján reagál. Megnyitja magát a félelemnek. Beengedi a félelmet. Jusson eszetekbe a kismalac és a farkas története. Bölcs volt a kismalac, mert ugyan ajtót nyitott az ellenségnek, a farkasnak, de ott volt a csapda is. Mi arra vagyunk teremtve, hogy az Urat kövessük, vele közösségbe legyünk, és így a gonosz nem tud bennünket érinteni. Ebben egy mélységes kijelentés van. Aki nem 100%-ban az Urat követi, az mekkora védelmet tudhat magáinak. Csak egy töredékét. Tehát minél szorosabban az Úrral járni, minél jobban őt követni, az ő tervét beteljesíteni, azt a helyet elfoglalni, amit a számunkra készített, egyénenként, külön-külön, és a gonosz így nem tud érinteni. Mert akkor, ha közösségben vagyunk az Úrral, akkor az ördög őt látja bennünk. Illetve nem bennünket lát, hanem őt látja. Ez olyan, mint amikor a jelmezbálon ugye a hálorcot tartják maguk előtt, és valahogy így képzeljétek el, hogy Jézus látja, amikor azt mondjuk neki, hogy ellenállok neked, ördög. Ha belekerülsz az erő szellemébe, amit kimondasz, meg fog valósulni. Néhány gondolat még. Néha találkozok olyan e-mailekkel, amik gyakran úgy kezdődnek, hogy küld tovább, ne szakítsd meg, én azonnal törlöm. Hogyha ilyet a szentek tovább küldenek, attól függ, hogy milyen hitszinten áll a címzett, igazából őt kötésbe helyezik. Nincs választási lehetősége, tehát nem úgy találja, hogy hogy gondolod, akkor küld tovább, hanem egyszerűen oda van írva, hogy ezt ne szakítsd meg, mert akkor irgum-burgum ez lesz, az lesz. Csak látom a bólogatásokból, nem csak én kapok ilyeneket. Tehát egyszerűen, amikor ezt meglátom, általában a szőr fölborzolódik, és azonnal törlöm. El sem olvasom, hogy mi az, vagy ki, nem érdekel. Mert ez nem Isten akarata. És ezt azért kellett most előhozni, mert ugye majd a neten a hallgatóságnak is szól ez az üzenet. Másik kérdés pedig, hogy ilyen levelek által hányan születnek újjá? Senki. Inkább még esetleg kötésbe kerül, vagy bűntudatba kerül, vagy akármi. Én nem kerülök bűntudatba, akkor se, ha kitörlöm. Mert én nem engedem meg magamnak. Tudom, hogy nem igei. Úgyhogy ti azt csináltok ezekkel a levelekkel, amit akartok, de én ezt teszem. Úgyhogy lehet, hogy megerősítés a számotokra, hogy ezzel így kell csinálni. Semmiképpen nem küldöm tovább. Ezek nagyon-nagyon rossz megtévesztés inkább talán. Ki az utolsó szó? Mondjuk egy betegség kapcsán. Karcsi jól mutatja. Ha valakinek el kell menni orvoshoz, szíve szerint tegye természetesen. Innen a pulpitusról mi úgyis az igét szóljuk, és amilyen hitet ki tud valaki építeni magának, azzal élhet. De hogyha abban van a hite, hogy kell az orvosi segítség, akkor természetesen vegye igénybe, mert nagyobb problémát előz meg vele. Amit ebből ki szeretnék hozni, hogy egy vizsgálat után kié az utolsó szó? A fehér köpenyesé, vagy az Úr Jézusé? Ez nem mindegy. Tudjátok, sokszor, amikor egy családtag ugye elköltözik, de még előtte ugye tudatában van, hogy ő hamarosan átlép a másik világba, és akkor a családnak meghagyja a végrendeletét, akár szóban, akár írásban, hogy ezt és ezt tegyétek, mi legyen a bútorommal, hogyan temessetek el, milyen csinadrattával és egyebek. Na most, hogyha a család igyekszik eleget tenni az eltávozó hozzátartozó kérésének, akkor mi hívők az Úr Jézus végrendeletének, ami itt van leírva az evangéliumokban, miért nem ugyanígy állunk hozzá, miért nem ugyanígy viszonyulunk? Hogy amit Jézus mondott, az legyen az utolsó szó. Persze vannak szélsőséges esetek, amikor olyan túlzott kívánsága van az eltávozónak, hogy komoly költségbe veri a hozzátartozókat. Ez egy másik kérdés. Egy gondolat még előjött. Ugye azt mondtuk, hogy az Jézus nevét onnantól kezdhetjük használni törvényesen, amikor újjászülettünk. És a János 1.12-ben ott van az igen, hogy hatalmat ad azoknak, akik befogadták őt. De az evangéliumokban, amikor kiküldte az Úr Jézus a 70-et, azok hogyan használhatták Jézus nevét? Jó kérdés, ugye? Gyorsan mondok három igét, és befejezzük időben. Először is vegyük azt az igét, amikor Jézus keresztje mellett állt még másik kettő, azok a gonosztevők ugye voltak jobbról-balról, és az egyik Jézus urának nevezte. És erre mondta Jézus azt, hogy még ma velem leszel a paradicsomba, mert urá tette Jézust az élete felett, tehát gyakorlatilag meglett a mennyei útlevele. Ez volt a Lukács 23.42-ben. Aztán a Lukács 10.17-ben, amikor a 70 tanítvány visszajön, azt mondják, hogy Uram, még az ördögök is engedtek nékünk. Úrnak nevezik Jézust. Lukács 10.17. Nem érdekes? Tehát a magyarázat itt van benne, hogy mivel Úrnak nevezték Jézust, ezért ők jogosan használhatták az ő nevét, már abban az időben is. Visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Tehát a Jézus nevét használták, és Úrnak nevezték Jézust, tehát Úrrá tették őt az életük felett. És még egy adalék csak a Máté 14-ben. Ugye milyen érdekességek jönnek elő? Máté 14-ben a 28-tól 30-ig. Itt Péter a vizen jár. Ugye azt hitték, hogy a kísértet közeledik a vizen hozzájuk, közben az Úr Jézus volt. Azt mondta Jézus, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. És folytatódik tovább ugye az igaz szakasz. Tehát Úrnak nevezte Jézust. Ami azt jelenti, hogy rendelkezett a mennyei útlevéllel. Köszönjük, Uram, hogy egyre több világosságot adsz a számunkra. Dicsőség az Úrnak. Töltényeim mára elfogytak. Boldogra prédikáltam magamat. Halleluja. Nagy örömben van a szívem, megmondom őszintén, mert hogy a pásztortársak régóta kapacitáltak, hogy hát neked is az időnként föl kellene jönni az ima konferenciára, de hát mondom, egyedül nincs kedvem, hát most meg egyéb. Úgyhogy az Úr felindította a szíveteket, és igazából ez most Cságvári járat lesz. mert vagytok annyian, és hiszük, hogy nagy áldásban részesülünk. Hálát adunk az életetekért, köszönjük a nyitott szíveteket az Úrnak, a magjaitokat természetesen megáldjuk, mint mindig, minden nap, hogy növekedjenek, szaporodjanak és bőséges aratást hozzanak a számotokra az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Most pedig örömben és békességben elköszönünk egymástól, jövő héten találkozunk. Örülünk, hogy itt voltatok. A szemöldök csontban van, Kenneth.